Nagybőjti beszélgetés. Pál Éva grafikussal, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus munkatársával Csegezi Mária beszélget.
Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Beszélgető társam a stúdióban Pál Éva grafikus, aki a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkárságának munkatársa, és akinek eddigi munkássága, önkéntes munkája, mély Isten hitéről, szűzanya tiszteletéről adott tanúságtétele méltán keltheti fel érdeklődésünket ebben a keresztény ember számára megindítóan szép, kegyelmi időszakban, Nagybőjtben. A vele folytatott beszélgetés véleményem szerint segíteni fog a lelkünk mélyén rejlő értékek, saját értékeink felfedezésében és felszínre hozatalában. Isten gyermekei vagyunk. Böjte Csaba atya hasonlatával élve felbonthatatlan levelek, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta. Általad, és általad is, kedves hallgató, tovább akarja teremteni az Isten a világot. Ne veszítsd el magad, mert te is válasz vagy valakinek, válasz vagy sokaknak. Kicsinységed ne aggasszon. Piciny ceruzaheggyel írtak remek műveket. Nézzük hát, Évi, mit írtak a kis ceruzahegyek a te életed levélpapírjára? Kezdjük hát a múlt idézőt, a gyermekkoroddal. Milyen családban nőttél fel? Vallásos nevelést kaptál? Hogyan telt a gyermekkorod? Kérlek, mesélj!
Én egy nagyon egyszerű családban születtem bele. Szászlombattán töltöttem a gyerekkoromat, ott laktunk, hároman vagyunk testvérek. Szerencsés voltam, mert a nagyszüleim is Szászlombattán laktak, ugyanakkor apunak a családja is mindig velünk volt, tehát a gyerekkorom valamilyen szinten varázslatos volt, mert mindig voltak unokatestvérek a lakásban, mindig volt nagynéni, mindig volt nagymama, sütés, főzés. Nagyon szerettem gyereknek lenni, egy szobában laktam a húgommal, jó volt, rengeteget játszottunk, az iskolát is szerettem, közel volt, úgyhogy 11 éves koromig laktunk Szászlombattán, és utána átköltöztünk Érdre, és amikor átköltöztünk Érdre, akkor lehetőségem volt iskolát váltani, egy katolikus iskolát szerencsére átvettek abba az iskolába. Nagyon-nagyon szerettem ott lenni, nagyon szerettem az osztályfőnökömet, az iskolának a lelkivezető papja, szenzációs, nagyon szeretem, mai napig tartom vele a kapcsolatot. Hát amikor el kellett ballagni, akkor egy budapesti iskolát választottunk, egy textiltervező és modellrajzoló szakmai irányultságú iskolába jártam. Ez az iskola művészetben rengeteget adott.
Te már pici korod óta rajzoltál?
Hát 11 évesen, amikor átköltöztünk Szászlombattáról Érdre, akkor nekem kellett hoznom egy döntést, hogy vagy a tánc mellett maradok, mert addig népi táncoltam, vagy pedig elkezdek rajzolni, és nagyon szerettem rajzolni. Hozzáteszem, hogy akkoriban én inkább egyiptológusnak képzeltem el a szakmámat. Igen. És rengeteget rajzoltam, hieroglifákat, tehát képeztem magam e felé, viszont a színek meg a rajz, kifestettem a szobámat úgy, ahogy van, és valahogy elsodródtam a művészet irányába, és amikor fölvettek középiskolába, akkor már így olyan harmadik, negyedik felé, az érettséginél már tudtam, hogy nem egyiptológia felé fogok menni. Tehát a szabadidőmben rengeteget rajzoltam. Szinte 20 éves koromig minden hétvégét rajziskolában töltöttem, úgyhogy...
És mi volt az emberül, ami érdekelt? A természet, portrék? Milyen terület vonzott?
Nagyon szerettem tervezni. A textil mintákat nagyon szerettem tervezni. Amikor kaptunk egy feladatot, hogy valamiből valamit kell csinálni, akkor én abszolút a kis világomba bezárkóztam, és így visszatekintve erre a korszakra tényleg nagyon szép dolgokat terveztem, és nagyon élveztem, amit csináltam akkor. Viszont amikor vége lett ennek az iskolának, ugye még az érettség után volt egy év szakmai képzés, akkor már úgy voltam vele, hogy nem tudom, hogy hova szeretnék tovább menni. Kicsit úgy el is fáradtam. Ugye felsőoktatásban szeretne az ember tovább menni szintén valamilyen művészeti irányultságú iskolába, de úgy elfáradtam. A minden hétvégén rajz, a hétköznap is 8-9 óra, és úgy voltam vele, hogy én most egy évre biztos, hogy szeretnék valahol pihenni. És akkor elmentem Szentendrére egy művészeti iskolába, és lakberendezést kezdtem el tanulni, hogy ez nekem az úgy pont jó lesz így mellékállásban, de ott megismerkedtem a grafikával, aminek igazából tényleg az a lényege, hogy az ember leül és tervez. És engem ez nagyon megfogott.
De ez már pici korod óta így volt, ahogy meséltél róla, hogy sokkal inkább a grafika felé orientálódtál, mint mondjuk a festészet, vagy bármi más terület felé.
Igen, festészetet is nyilván tanultam, rengeteg csendélet, rengeteg portré, rengeteg akt, rengeteg ilyen munka készült, de a tervezést azt sokkal jobban szerettem. És amikor megismerkedtem a grafikával, akkor emlékszem, hogy hiába jártam Szentendrére iskolába, volt olyan, hogy este 8-kor még ott ültem az iskolába, és rajzoltam, és terveztem, és úgy kellett kilögdösni. Úgyhogy volt ilyen az elején. Aztán valahogy megismerkedtem a továbbtanulási lehetőséggel, akkor eldöntöttem Szentendrén, hogy akkor szeretnék egy diplomát, mert addig nem igazán volt bennem, hogy most szeretnék-e diplomát, szeretnék-e felsőoktatási intézményt, vagy pedig nekem ennyi elég. És akkor Egerben folytattam. Az Eszterházy Károly főiskolára vettek föl grafika szakra. Ott a művészettörténelembe szerettem bele. És ott jöttem rá, hogy a művészettörténet sokkal szélesebb és sokkal nagyobb, mint ahogy azt a középiskolában az ember elképzeli vagy megtanulja. Amikor végeztem a főiskolán, akkor visszaköltöztem a szüleimhez Egerből Érdre, és Budapesten próbáltam meg valamilyen állást megpályázni, mint kezdő grafikus, és sikerült gyakornokként egy stúdióban elhelyezkednem, ahol fesztiváloknak a dizájnját tervezték, és ott kaptam meg az első önálló munkámat, ami a Critical Mass-nak a tavaszi plakátja volt.
Jó iskola volt?
Jó iskola volt.
Fél évig voltál így gyakornok. Merre vezetett tovább az út?
A szakmai gyakorlat után vállalkozóként dolgoztam, és különböző cégek kerestek meg ikontervezéssel, vagy arculattervezéssel kapcsolatban illusztrációkat készítettem, úgyhogy ez volt az, ami utána megtörtént velem.
Ez már az életiskolája volt.
Ez már az életiskolája volt, úgyhogy...
Nehéz volt, hogy érdekes, hogy emlékszel vissza ezekre az évekre?
Abból a szempontból nehéz volt, hogy nem laktam Budapesten, és otthonról, vagyis hogy Érdről dolgoztam folyamatosan, nem volt egy biztos kapcsolati rendszerem, tehát hogy szájhagyomány útján, vagy ismerősök útján, de próbálkoztam saját honlapot felépíteni, viszont amit tudtam, hogy mindenféleképpen szeretnék elmenni egy reklámügynökséghez dolgozni legalább egy-két évre, hogy olyan tapasztalatra tegyek szert, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a későbbiekben.
Ott az is nagy próbatétel, hogy nem 8 órát tart éppen a munkaidő. Hogy bírtad?
Én szeretek sokáig dolgozni. Az az igazság, hogyha van egy munka, és abban én elkezdek belemenni, akkor igazából képes vagyok annyi időt eltölteni vele, hogy azt veszem észre, hogy elment az egész nap, vagy 24 óra telt el, és én még mindig ott ülök a számítógép előtt, ezért különböző dolgokat kell ma is kitalálnom ahhoz, hogy fölálljak és menjek, mert nagyon szeretek sok időt eltölteni egy-egy munkával. Ez a reklámügynökségen annyira nem volt előnyös, mert hogy ott ugye nagyon pörgős, mindig van új feladat, mindig jön új megrendelés, És talán ez az időhiány, és ez a pörgősebb életmód volt az, amikor azt mondtam, hogy ez nem az a grafika, amiben én beleszerettem, és hogy ez nem arról szól, amit én szeretek. És mivel szembesültem azzal, hogy a reklámügynökségeknek a többségében ez történik, hogy pörgünk, de nincs időnk arra, hogy beletegyünk valami pluszt, és nincs is rá igény, hogy valami plusz belekerüljön a munkába. Ezért úgy voltam vele, hogy ezt nem szeretném, ezt a szakmát tovább így folytatni.
És akkor váltottál? És el is hagytott, pálya elhagyó lettél?
Igen, elhagytam teljesen a grafikát.
De ezt hogy tudtad megtenni?
Hogy tudtam megtenni? Leültem, döntöttem, és megtettem.
Ügyes.
Tehát, hogy azt éreztem, hogy ezt nem élvezem, ez nem én vagyok, ez nem az, amit én szeretnék.
Lelketlen feladatok voltak, vagy olyasmi, ami igen. Nem igazán volt a te lelki világoddal harmóniában?
Igen, talán kicsit lelketlen volt a szakma, lelketlen volt a munka, a munkatempó, lelketlen volt a megrendelés, nem volt íze.
És akkor merre vezetett az utad?
Elmentem egy kínai céghez asszisztenskedni.
Nem hiszem.
De komolyan.
Ezt komolyan mondom.
Komolyan. Fogtam magam, összepakoltam a kis cokmokomat, és elmentem egy állásbőrzére, ahol különböző állás lehetőségek voltak, és akkor én úgy döntöttem, hogy akkor nyelveket fogok tanulni, mert hogy én szeretek tanulni.
És akkor rögtön bele a sűrejébe kínait tanulni.
És nem, olaszt szerettem volna tanulni, és igazából olaszt is tanultam akkor. És elmentem egy állásbőrzére, és megnéztem, hogy milyen lehetőségeim vannak. Akkor ott rá kellett döbbennem arra, hogy hiába van munkatapasztalatom, rengeteg állásinterjúra mentem el, és mindenhol közölték velem, hogy attól félnek, hogy a grafika miatt egyszer csak fogom magam, fölállok, és ott hagyok mindent. És mondtam, hogy ez nem fog megtörténni.
De azért ők nem tévedtek nagyot.
Egyébként itt tényleg nem tévedtek nagyot, mert ez megtörtént. Úgy éreztem, hogy nem ez az én helyem, és elmentem egy reklámügynökséghez, mint reklámkampánymenedzser, ami abszolút nem az én pályám volt, tehát az ilyen katasztrofális volt az a 6 hónap, úgyhogy azt éreztem, hogy ez sem az én asztalom. És akkoriban nem is tudom, hogy jött, mondtam, hogy oké, akkor keresek magamnak egy fix munkahelyet, ami fix és biztos, és közben szépen kitalálom azt, hogy mit szeretnék csinálni, és hogyan szeretném tovább. És akkor elmentem egy telefonos ügyfélszolgálatra, ami hihetetlen volt, mert hogy nagyon jó volt a csapat, és nagyon szerettem a kollégáimat. Tehát, hogy így bementem, és minden nap nevettünk, nagyon jókat.
Ez azért egy hatalmas váltás.
Hatalmas váltás, viszont ott döbbentem rá, hogy állandóan rajzolgattam, és mindig mondták, hogy miért nem csinálok valami kreatívat, és akkor volt verseny, ilyen irodadíszítés Halloween-kor, azt is megnyertük, és az összes kollégám mondta, hogy valami ilyesmit, hogy csináljak, hogy menjek, vagy valami, és tényleg motiváltak, hogy használjam ki, és hogy mennyire tehetséges vagyok, és ekkor jött be ugye az önkéntes munka, és munkahely mellett igazából ez egy nagyon jó döntés volt, mert hogy a kreativitást nem igényelte a telefonos ügyfélszolgálat, és hazamentem, és olyan boldogan ültem le a számítógép elé ott tervezgetni, és valahogy olyan szép egyensúly volt az életemben, és úgy vártam nagyon, hogy hogyan lesz tovább, és mint lesz tovább.
Tudod, mi a különös számomra? Gyerekkorodban elhatároztad, hogy grafikával fogsz foglalkozni, vagy legalábbis rajzolni fogsz. Mindent megtettél ennek érdekében, hogy ezen az úton járj. Aztán felcsöperedsz, elkezdődik a kis felnőtt kor, és mindent megteszel azért, hogy ne kelljen grafikával foglalkozni. És aztán a külső környezeted döbbent rá arra a nagyon evidens és egyszerű tényre, hogy de neked mégiscsak a grafika az életed, és ott kellene megtalálnod a boldogságot, meg az igazi munkahelyedet. De hogy látod te? Történt ilyen? Nem történt ilyen? Vagy csak egyszerűen továbbra is kerested a helyedet az életben?
Én úgy érzem így belülről, hogy én keresem a helyemet az életben.
Most is?
Most is. Mert hogy én nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon szeretek mindig új dolgokat csinálni, új dolgokat felfedezni, és hogyha nekem nincs valami új dolog, amivel foglalkozhatok szenvedélyesen, ami új, és lehet vizsgálni, és feldob, és időt töltetek vele, akkor picit úgy érzem, mintha állna az életem. És most a grafikában most abszolút nyugodt vagyok, tehát, hogy szeretem, amit csinálok, rengeteg időt töltök vele, mindent szépítgetek a végtelenségig, és most úgy érzem, hogy a grafika az most jó. Tehát most szeretem, ami elkészül, most érzem azt, hogy ez az én vagyok, az én lelkem, az én kezem, az én képességem, viszont új dolognak megint be kellett, hogy jöjjön, és ez most jelenleg a sport.
Ugyanakkor a te kíváncsiságod miatt elindul egy másik dolog is az életedben, az önkéntesség. Hol és mikor voltál először önkéntes?
A nagymarosi ifjúsági találkozóra jelentkeztem először mikor önkéntesnek. Volt? 2016 tavasza talán. És megkerestem a szervezőket, hogy hol van a legnagyobb szükség az önkéntesekre, és akkor mondták, hogy a kamaszoknál. Boldog vagyok, amikor önkéntes munkát végzek. Tehát Nagymaroson mindig boldog vagyok, mert rengeteget ad nekem a Gyerekmaros. Nagyon szeretek ott lenni. Hozzátartozik egy nagyon kedves történet a Gyerekmaroshoz, hogy volt egy rózsafüzérem, ami mindig elszakadt. És mindig vittem Rókus testvérnek a Margit körútra, hogy Rókus testvér, elszakadt a rózsafüzérem, és a végén mondta, hogy már nem lehet olyan szépen megcsinálni, és ezért ad nekem egy rózsafüzért, és egy pici fehér rózsafüzért kaptam tőle, viszont azt nem tudtam olyan kényelmesen pörgetni. És eltettem ezt a rózsafüzért, és azt mondtam, hogy annyira pici, hogy elviszem Gyerekmarosra, és a legkisebb gyereknek, akivel találkozom, annak odaadom. És elmentem Gyerekmarosra, és ugye igazgattam a kamaszokat, és ott volt egy nagyon pici kislány. És akkor mondtam neki, hogy picurka, neked nem itt van a helyed, hanem a kis csoportban, és akkor mondtam, hogy gyere, megkeressük együtt, és akkor rám nézett a kislány, és mondta, nem, én kisnövésű vagyok, én tényleg. és akkor, hogy tényleg úgy elmosolyogtam, hogy mennyire szeret a szűzanya, tehát, hogy eldöntöm, hogy a legkisebbnek, és tényleg egy olyan pici kislányt küldött, hogy annál kisebb nincsen. Annyira boldog voltam akkor is, hogy ez velem történik meg, és ilyen megtörténik. És odaadtam a kislánynak a rózsafüzért, igazából nem találkoztam vele azóta, ugye másik csoportokba kerülnek tavasszal, ősszel a gyerekek, de vannak olyan gyerekek, akik megmaradnak bennem, mert nagyon szép hitük van, és nagyon szépen beszélgetnek Istenről, és igazából ez a gyerek száj, meg ez a gyermeki hit, meg hogy tényleg labdázunk, ugrálunk, nem tudom, de hogy tényleg, amikor lemegyünk a Dunapartra, mert amikor jó idő van, akkor lemegyünk velük a Dunapartra, és akkor dobálják a kavicsokat, nézik a várat, mindenki szabadon azt csinál, amit szeretne, én csak ott ülök és nézem őket, és ennek a vége mindig az lesz, hogy körém jönnek, és akkor beszélgetünk a hitről, az ő hitükről, az én hitemről, hogy ők hogy gondolják, és mindegyik el tudja mondani, hogy gondolja, és annyira kedvesek ezek a gyerekek, és olyan jó velük időt tölteni, és rengeteget ad. A hitemhez mindenféleképpen rengeteget ad.
Említetted, hogy gyerekkorodban egyházi iskolába jártál. Mégis, hogyha a felnőtt életedre is visszatekintesz, mit mondhatsz, hol mélyült el igazán a te hited?
Hát azért volt olyan, hogy azt mondtam Istennek, hogy én elfordulok tőle. Ez most nagyon nem szép, de csalódások értek. Az ember, amikor elkezd felnőni, rengeteg csalódás ér. Már úgy gondolom, hogy ezek természetesek, ezek a csalódások, viszont akkor úgy voltam vele, hogy úgy éreztem, hogy Isten nem ért meg. És én elfordultam, és ez évekig tartott. És egyszer azt éreztem, hogy Isten hív, nagyon hív. És én azt mondtam, hogy nem. És én mondtam, hogy nem megyek bele többet, nem, egyszer már volt ilyen, csalódtam, nem, és én tényleg osztottam, szoroztam, döntöttem, nem. És aztán egyszer csak úgy éreztem, mintha megtörtént volna egy ígéret. Az életemben belépett Jézus, és egy ígéret valóra vált, ami tényleg beteljesedett, és az volt, hogy egyszer csak hittem. Tehát Jézus Krisztus annyira erőteljesen lépett bele az életembe, hogy egyszerűen visszakaptam azt a gyermeki hitet, ami nagyon, nagyon ártatlan és igazi.
Ez egy hatalmas kegyelmi ajándék, azt ugye tudod?
Igen, tudom.
És azóta mennyiben változott az életed?
Mindenben.
Mesélsz róla?
Ez a lemondásokkal is járt, és erős elhatározással. Rengeteg kapcsolatot megszüntettem. Úgy voltam vele, hogy aki miatt egy kicsit is meginog az a hit, ami bennem van, az nem lehet benne az én életembe. Nem engedhetem meg. Azért nem, mert hogy elhatároztam magam Jézus Krisztus mellett. Tehát meghoztam ezt a döntést, és sikeresen véghez vittem. Visszamentem az általános iskolai lelki vezetőnkhöz, nála gyóntam először, nagyon szép gyónás volt, és nagyon, nagyon igazi, és most már mosolygok rajta, de tényleg, mint a tékozló fiú, hazatértem, meggyóntam, és onnantól kezdve maximálisan átszerveztem az egész életemet, és mindent a köré tettem, hogy tudok misére járni, hogy tudok újra hittan tanulni, hogy tudom a hitemet gazdagítani, hogy ne csak az legyen, amit én gondolok, hanem nagyon szeretek imádkozni. Sokszor keresem fel szánt kutat csak azért, hogy tényleg órákat imádkozhassak zavartalanul.
A keresztény ember élete valójában egy folyamatos megtérés. Köszönöm, hogy megosztottad velünk a te megtérésed történetét. Mivel a mai beszélgetésre szánt időnk fogytán van, elköszönünk hát a kedves hallgatótól, de ígérjük, hogy legközelebb innen folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád. Itt van a kéz, itt van a szó, mely szól hozzád. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Kereszt a jel, keresztből élet, új erő. Testvéri kéz, testvéri szó, új éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a békén rád talál. Ne félj, csak bízzál, szeretetből él az új világ. Szükségem van rád, az életed érték, szíved nyisd meg hát.
Pál Éva grafikussal, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus munkatársával, Csegezi Mária beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.